Varga Andrea, a polgármester asszonnyal beszélgetünk arról, hogy a kapcsolati erőszak jelensége Miskolc városában is elég erőteljesen megjelenik, jelen van, és hogy jó lenne a szervezeteket kicsit jobban összefogni az adott témában, és akkor ő felkért engem, vagyis nem feltétlenül az én személyem volt a fontos, hanem magát a szervezetet, tehát az Ökumenikus Segélyszervezetnek a krízisambulanciáját, és kérte, hogy történjen valami javaslata arra, hogy kik legyenek az a kicsi csapat, akikkel gyakorlatilag elkezdünk gondolkodni azon, hogy lehet egy ilyen stratégiai feladatokat megfogalmazni, és akkor az áldozatsegítő központ bevonása valósult meg még ebbe a munkába, illetve az önkormányzat mellett természetesen, illetve a Meszegyi, tehát a helyi szociális szolgáltatásnak a szakembere, és gyakorlatilag így négyen-öten, illetve még az önkormányzattól több képviselő, mármint több szakember képviseltem a hatósági részt, és akkor próbáltunk egy olyan komplex anyagot összerakni, amiben el tudunk indulni vitaanyagként a többi szervezet felé. És a legeslegfontosabb az, tehát három nagyon fontos célt határoztunk meg. Az egyik az, hogy az áldozatok, tehát az áldozattá válás kialakulását mindenféleképpen próbáljuk csökkenteni, ehhez prevenciós tevékenységek összehangolására van szükség a városban. Ha már kialakul az áldozattá válás, akkor az áldozatnak a hatékony segítése az hogyan történjen, a szervezetek hogyan tudjanak jól együttműködni, hogy jól tudjunk segíteni egy áldozatnak, és a harmadik nagyon fontos cél lett, ez a társadalmi szemléletformálás magában a városban, hogy minél többet kommunikáljunk erről, hogy ez gyakorlatilag ez a platform, ez kialakult, hogy mi ezeket a kerekasztal beszélgetéseket elindítottuk, és hogy tudjunk egymás munkájáról, és a lakosok is tudjanak arról, hogy van kihez fordulni, és a kapcsolati erőszak az nem magánügy, hanem az már büntető ügy, és hogy van segítség. Tehát ezek nagyon fontos kulcsmondatok lettek, és ezért tehát kommunikációs szakember is bekapcsolódott hozzánk ebbe a munkába, aki segít minket abban, hogy hogyan lehet ezt a közösségi médiában, és egyéb médiában gyakorlatilag megjeleníteni ennek a fórumnak a munkáját.
És hát itt azért felmerült egy fontos fogalom, hogy miért is számít úgymond közügynek, tehát nem magánügynek ez a kapcsolati erőszak, ezt hogyan fogalmazták meg a fórumon?
Hát ezt úgy fogalmaztuk meg, hogy nagyon sok információ van arról, ugyanis az Ökumenikus Segélyszervezet már több mint 10 éve dolgozik ezzel a témával. Sok kutatáson vagyunk túl, prevenciós tevékenységen, az áldozatsegítők is nagyon régóta dolgoznak ugye az áldozatoknak a segítésében, és akkor ezek a tapasztalat, illetve hát a családsegítősök is ugye napi szinten találkozhatnak ezzel a problémával, és ezt tudtuk, hogy erre már nagyon sokat kérdeztük az ellátottainkat, illetve gyerekeket is prevenciós munkában, hogy ők mit gondolnak, hogy ami a családon belül történik, az minden magánügy. És nagyon sokszor azt a választ kapjuk, tehát az esetek majdnem 50%-ában, hogy igen. Tehát, hogy az magánügy. Márpedig ugye, hogyha bántalmazás alatt, ugye leginkább fizikai bántalmazást szoktak érteni általában tehát a közhiedelem gyakorlatilag ez, miközben nem csak ezt gondoljuk bántalmazás alatt, hanem azt a fajta lelki terrort, vagy elszeparálást, amihez nem kell fizikai erő, vagy azt a fajta gazdasági erőszakot, amikor ellehetetlenítés függésben tartja a bántalmazó az áldozatát, hogy jó lenne, hogyha egyre többen tudnának arról, hogy nem kell ahhoz megütni egy embert, hogy ez bántalmazásnak minősüljön, hanem ennek sokkal cizelláltabb és manipulált formája is van. Erről beszélnünk kell, és ugye ezeken a prevenciós előadásokon, beszélgetéseken, tréningeken, érzékenyítéseken minden szervezet találkozott azzal, hogy még mindig az a közhiedelem, hogy ez magánügy, ez már nem kell így leélni egy életet. És akkor ezt mindenféleképpen ki kell szélesítenünk, hogy értsék az emberek, hogy jöttelek, tehát hogy az, hogy engem nem enged a párom mondjuk telefonálni, vagy be kell számolnom mindenről, hogyha bárhová megyek, vagy folyamatos kontroll alatt vagyok, vagy nézi a Facebookomat, vagy nem mehetek el dolgozni, mert nem enged el, mert mondjuk olyan erős féltékenységi rohamai vannak, hogy ezt nem engedi, vagy nem enged engem dolgozni, mert úgy gondolja, hogy akkor ott lesznek olyan emberek, akik bekapcsolódnak az életébe, és ezt nem szeretné, tehát, hogy, és akkor még gyakorlatilag nem ütötte meg, hanem még mindig csak arról beszéltünk, hogy elszigeteli a környezetétől, tehát, hogy ezt minél többször kell kommunikálnunk, hogy értsék az emberek, hogy nem csak a fizikai erőszakot értjük erőszakot. hónapok alatt.
Maga a fórum is ugye egy nagyon jó kommunikációs platform. Hogyan sikerült ez az első fórum? Kik jelentek meg? Kikkel sikerült beszélgetni?
Nagyon aktív munkába kezdtünk így ebben a kis operatív bizottságban. Nagyon sok anyagot dolgoztunk ki, létrehoztunk egy kérdőívet, amiben a első körben most a szociális szakembereket kérdeztük le arról, hogy ki mit gondol a kapcsolati erőszakról. Leginkább attitűdöt vizsgáltunk, illetve azt, hogy mit gondolnak arról, hogy vajon hibás-e az áldozat, hogy belekerül egy ilyen helyzetbe, vajon mennyire ismerik a területen dolgozó szociális szakemberek az ellátórendszert, hogy ilyenkor mit lehet csinálni ezekben a helyzetekben. Találkoztak-e már kapcsolati erőszak áldozatával? Mit gondolnak, hogy a városban egyébként hány ilyen áldozat van havi szinten? Tehát ilyen hasonló kérdéseket tettünk fel, és ennek a kérdőívnek az elemzéséről szólt elsősorban a fórum, és gyakorlatilag azt határoztuk meg célnak, hogy a szakmacsoportokkal külön-külön fogjuk megvitatni magát a kapcsolati erőszak ügyét. És első körben ugye a legegyszerűbb a szociális szakemberekkel erről beszélni, hiszen ők találkoznak a leginkább ezzel a problémával, és akkor majd fogunk beszélni a hatóságokkal, tehát ott a rendőrséggel, ügyészséggel, bírósággal, gyámhatósággal, az is egy másik kerekasztal beszélget, vagy fórum lesz, fogunk beszélni az egészségügyi szakemberekkel, szeretnénk védőnőket, háziorvosokat, gyerekorvosokat, szakellátásban dolgozó egészségügyi szakembereket behívni, és szeretnénk a civilekkel beszélni erről a témáról, és hát nem kihagyva a nevelési oktatási intézményeket, tehát ugye az iskolákban, hogy mi a helyzet, hiszen a gyerekek azért, aki kapcsolati erőszakban élnek, azok tünetelnek, tehát a pedagógusok ezt észreveszik. Most ez az első fórum, ez most a szociális szakemberekkel történt. Itt ugye elsősorban a MESZ egyének a munkatársai, tehát a szociális ellátást ugye ők ölelik fel legnagyobb számban, és tehát az ő munkatársaik voltak ott, illetve a gyámhatóság is jelen volt, és a TEGYESZ-nek a munkatársai is, és természetesen mi is, akik a magában ebben az alap megalakuló bizottságban részt vettünk, és gyakorlatilag leginkább arról folyt a beszélgetés, hogy ismerjék meg a céljainkat, próbáljanak elköteleződni mellette, és hogy mondják el, hogy egyébként most egy kapcsolati erőszak áldozatainak segítésében mi a legnagyobb nehézség, és mi a legnagyobb erősségük. Tehát egy ilyen kicsi SWOT-analízist kezdtünk el készíteni, ez természetesen egy-egy munkacsoporttal, így a szociálisokkal is nem egy egyszeri alkalom lesz, hanem legalább egy 3-4 alkalommal szeretnénk azt megnézni, hogy mik azok a problémák, amikre reagálnunk kell. Nagyon fontos kérdéseket hoztak fel, például azt, hogy akkor, amikor menekülnie kell egy áldozatnak, akkor vajon azt miből fogja megtenni, tehát hogy általában forráshiányosak ugye ezek a családok, hogy jó lenne egy krízisautó, amivel ápol be tudjuk szállítani őt, jó lenne jobban ismerni a rendszert, jó lenne ilyenkor ugye összefogni minden szervezetnek, mert azt azért látjuk, hogyha minél többen vagyunk benne egy áldozat segítésében, annál hatékonyabban tudunk működni, és ezt mi úgy szoktuk mondani, hogy az erőszak is oszlik. Tehát, hogy akkor a bántalmazónak az ereje is egy picit csökken, ha mi erősebbek vagyunk a másik oldalon.
Igen, ezt akartam is kérdezni, hogy a fórum, illetve maga ez a kezdeményezés, szerveződés azt elősegíti, hogy több intézmény, több szervezet, itt például említette akár az iskolákat, egészségügyet, összefogva nagyon jól tudnak segíteni, de igen, ezt akartam kérdezni, hogy mennyire hatékonyabb így, mennyivel jobb, ha ez a sok szervezet, intézmény együtt közösen tud dolgozni.
Az áldozat szempontjából nézzük mindig, és azt gondolom, hogy neki sokkal jobb, hogyha arról már tud egy iskola, mondjuk, hogy az a gyerek, aki egyébként tünetei vannak, mert szorongó, vagy magatartás problémái lettek, vagy tanulmányi eredménye romlik, akkor tudja az a pedagógus, hogy oké, értem, hogy miről beszélsz, értem, hogy akkor türelmesebb leszek, máshogy állok hozzá, mert már én beszéltem egyébként egy szociális munkással, akár a családsegítésben, akár a krízisambulancián, akár az áldozatsegítőkkel, és tudom, hogy ebből lesz kiút, tehát, hogy gyakorlatilag ő neki az a dolga, ugye, hogy tartsa a gyerekben a lelket, meg megértse, hogy akkor miért zajlik benne ez a folyamat, miközben ugye a felnőttek, a szülőkkel, meg ugye azok a szervezetek foglalkoznak, akik erre specializáltak, és egy olyan összehangolt munkát tudnánk létrehozni, ami valójában most is leírta a jogszabályok tekintetében, csak a gyakorlat nem feltétlenül mindig ezt mutatja, és azért azt látjuk, hogy mind az áldozatsegítő központ, mind a krízisambulancia azért nem egy olyan régi intézmény, 2018-tól működünk, hogy ennek a beépülése a szervezetek munkájába, protokolljába még nem alakult ki. Tehát, hogy vannak olyan kollégák, akik nagyon jól használják, ismerik, és vannak olyanok, akiknek még nem volt ilyen ügyük, és akkor még nem kellett ezt használni, de hogy fel kell készülni arra, hogyha egy ilyen üggyel találkozom, akkor tudom, hogy hová kell nyúlnom, és hát tervezzük azt, hogy ezeknek a szakembereknek olyan képzéseket, olyan szakmai szemléletformáló tréningeket is tartunk, amivel könnyebb megismerni, megérteni azt, hogy egy áldozat miért viselkedik úgy, ahogy, hogy maga a krízis kezelés az hogyan zajlik, mert amikor krízis van, ez mindegy, hogy milyen krízis, az ember borzasztóan megijed, és hát rettenetesen le tud blokkolni, és hogy nagyon kell olyankor, hogy tudjunk egyet lökni az áldozaton, hogy mondj, menj tovább, jó úton vagy, és minél inkább ugye a kapcsolati erőszak áldozatainál a legfontosabb, hogy ő felismerje, akarjon ebből lépni, de ez nem mindenkinél ugyanaz a tempó. Hiába várja el egy szakember, és tudja, hogy a megoldás az, hogy fogod a cuccod, összepakolod a gyerekeket, és elindulsz. Gyakorlatilag ezt megtenni úgy, hogy benne élek egy kapcsolatban 10-15, akár 20 éve, borzasztó nehéz. Tehát ennek van egy nagyon mély lélektani oldala, meg egy dinamikája, hogy mikor van az a pont, amikor az áldozat azt mondja, hogy na most tudok, akkor most vagyok erre képes, és erre jól kell tudnunk felkészíteni az áldozatokat. És ebben mindannyiunknak kell, hogy ismerjük, hogy ez nem rögtön fog, nem egyik napról a másikra fog megtörténni, hanem ezt elő kell készítenünk, mert bizonytalanságba fog belemenni, mindenféleképpen megváltozik az élete, hogyha kilép egy kapcsolatból.
Milyen jelekre hogyan figyeljenek, és hogyan tudják segíteni esetlegesen, akárha egy gyereknél észreveszik, és rájönnek, hogy mondjuk a szülőknél ilyen probléma van, vagy a szociális munkások, akik kijárnak, mikre figyeljenek, és kiktől tudnak már, mint azok, akik ezt észreveszik, segítséget kérni az áldozat számára.
Hát ugye most már ugye arról kérdezel, amikor már ugye jelen van a bántalmazás. Nagyon-nagyon sokféle jele van. Egyet nem is tudnék kiemelni, mert ha a gyerekeket nézzük, akkor a gyerekekre vetítve vannak olyan gyerekek, ugye a legegyértelműbb, és ezt szokták ugye figyelni, vagy ezt szokott feltűnő lenni, amikor agresszív a gyerek, vagy tehát bent az iskolába és óvodába is kötözködő, verekedős. Azok nagyon-nagyon egyértelmű jelek szoktak lenni, de nem minden agresszív gyerek kapcsolati erőszak áldozata, tehát azért ezt nem hoznám párhuzamba, ez is egy jele. De lehet, hogy én gyakrabban találkozom azzal, hogy ezek a gyerekek nagyon szorongóak, ezek a gyerekek a háttérben szeretnek maradni, ők azok, akik nagyon szeretnének megfelelni, nagyon tudnak alkalmazkodni, hiszen nekik napi szinten kell úgy alkalmazkodni, mint a gumi. Tehát, hogy éppen most hogy jött haza a bántalmazó, és most direkt nem mondom, hogy ez apa vagy anya, mert a bántalmazó bárki lehet a családban, lehet, hogy pont a nagypapa vagy a nagymama, tehát ezt nem tudhatjuk. Tehát, hogy neki mindig arra kell figyelni, kiszámíthatatlan az élete. Tehát nem tudja, hogy ma mi fog következni. Ezért mindig az adott hangulatnak megfelelően igyekszik alkalmazkodni, és háttérben maradni. Ezekre a gyerekekre nem sokat figyelünk, mert nem veszük észre őket. Mert ő egyébként úgy, hát, hogy 4-5, akár még 4-5-ösre is, vagy 3-4-5-ösre megcsinálja a dolgait, vannak úgy házi feladatai, és nem feltétlen kirívó a magatartása, olyan átlag. Tehát én úgy szoktam mondani, hogy ezek a gyerekek ilyen tapéták, tehát, hogy ez a háttérben vannak, és szinte összesen vesszük őket, miközben egyébként azt látjuk, hogy borzasztó nagy belső feszültség és szorongás van. Óvodában nagyon jellemző, amikor így külön játszanak ezek a gyerekek, nem akarnak senkihez sem oda menni, egyedül játszanak. Ha elbabázza gyakorlatilag azt, hogy otthon mi történik, az is izgalmas jel lehet. Vagy megfigyelünk óvodában olyan gyereket, aki hirtelen egy retardációs folyamat indul el nála újra, kéri a cumiát, megint bepisil gyakran, vagy nem várja annyira, hogyha az egyik szülő érkezik, csak amikor a másik, nem akar hazamenni. Na most nem minden gyerek, mondom, a bántalmazott, aki nem akar hazamenni, mert egyébként szeretik a gyerekek az óvodát. Szóval, hogy ezeknek a tüneteknek az együttes jelenléte azért nagyon sokat szokott számítani, ezekre nagyon érdemes odafigyelni. Munkáltatók esetében, mert hogy most majd erre is igyekszünk figyelni, a krízisambulancián ez egy nagyon fontos szolgáltatás lesz, hogy a munkáltatók felé is elkezdünk személyre kapcsolatot formálni, hogy figyeljenek a HR-esek mondjuk oda azokra a dolgozóikra, akik nagyon sokat adnak táppénzen. De nem feltétlen azért, mert van egy krónikus betegségük, hanem ez a éppen megint történik valami. De hogy így természetesen kiírja őt az orvos, mert lehet, hogy ez pszichés zavar, mert hogy éppen megint megverték. Ha most őt megverték, ő másnap nem tud bemenni dolgozni, mert nem tudja mondjuk sminkkel eltakarni magát, tehát gyakorlatilag ő neki muszáj táppénzre kerülni. Tehát, hogy mit is kezdjünk ezekkel a helyzetekkel, vagy oda bemegy balhézni a bántalmazó a munkahelyre. Tehát ezzel is ugye egy HR-esnek kell valamit ott kezdeni, vagy a biztonsági őröknek, ugye attól függően, hogy hol dolgozik. Tehát, hogy ez is egy nagyon fontos jel, hogy látjuk, hogy ilyen periódikus táppénzre megy, és nem igazán mond semmit, hogy mi is történik vele. Tehát, hogy ilyenkor is érdemes odafigyelni. Házi orvosok, egészségügy, tehát ez a nagyon sok olyan baleset történik, amiben hát csak leestem a létráról, vagy neki megszédültem, és nem tudom. Tehát, hogy azért ott a sürgősségére is beszoktak kerülni olyan esetek, ami nem egyértelműen kimutatható, hogy ez ütésből származik, de úgy látjuk, hogy azért elég sok sérüléssel szokott megérkezni. Ez a házi orvosnál is izgalmas, amikor megjelenik, vagy ha mondjuk látleletet kér. Tehát, hogy azért érdemes megkérdezni, hogy miért is történik most ez, vagy mi is történt, mert lehet, hogy pont a háziorvos lesz, aki jelez. Most már háziorvosi rendelőkben is egyébként egyre több helyen ki van rakva az elérhetőségünk, onnan is szoktak megkeresni, és ez nagyon jó. A védőnők esetében, amikor azt látja a kisgyerekes anyukán, hogy mindig olyan szomorú. Tehát, hogy persze egyébként borzasztó kimerültek az anyukák, de hogy olyan nagyon meggyötört, meg úgy konkrétan mondja, hogy akkor jöjjön már, amikor nincs itthon a férjem. De hogy miért? Tehát, hogy miért nem találkozhatok vele? Tehát ezek is ilyen érdekes jelek lehetnek, és hát a saját környezetünkben is érdemes észrevenni, mert állampolgári kötelességünk, és egyébként mi is jelzőrendszeri tagok vagyunk, hogyha a szomszédomban hallom, hogy egyébként nagyon nagy ordibálás van mindig, és még akár ütések is, hangja is hallatszik, akkor igenis hívjunk rendőrt, mert lehet, hogy azzal fogunk segíteni. Tehát azért akkor, amikor egy rendőri intézkedés már megtörténik, nem mondom, hogy ez minden esetben egy távoltartással fog zárulni, mert lehet, hogy erre utaló jelet nem fog találni a rendőr, és ezért nem tudja meghozni. Ettől függetlenül mindenképpen jelzésértékű, hogy igen, ott volt valami, és akkor lehet aztán beszélni róla, hogy figyelj, van egy ilyen szervezet, hogy hallottad, hogy én most hallottam erről, hogy hív fel őket, beszélj velük. Nincs elköteleződés ebben, tehát mi nem azt várjuk az áldozatoktól, hogy na, akkor most innentől kezdve azt kell csinálni, amit mi mondunk, mert mi nem is fogjuk ezt megmondani, utakat fogunk kijelölni, amik közül választhat, de legalább tudnia kell, hogy vannak lehetőségei, amik közül választhat. Nagyon sok áldozat gondolja azt, hogy én már így fogom leélni az életem. Tehát nekem már ez jutott. Ezt a fajta gondolkodást szeretnénk megváltoztatni, és mondani azt, hogy lehet, hogy ez 10 éve így van, vagy 15 éve így van, de hogy lehet ebben lépni, ha mellé áll sok-sok ember, és elkezdi támogatni. De azért azt nem szabad elfelejteni, hogy a legnagyobb támogatója egy áldozatnak mindig a környezete, tehát a rokonai, a családja, aki hisz neki. De ezek nagyon fontos mondatok, amikor ő mond valamit, és elhiszi a másik, amit ő mond. Mert egyébként az ő négy fal közötti magánügyében az áldozat ezt negligálja. Tehát, hogy teljesen, vagyis ignorálja, tehát, hogy teljesen semmisé teszi. Tehát azt mondja, hogy ez nem igaz, amit te mondasz, ez hülyeség, én nem csinálom ezt. Tehát letagadja, és már egy idő után az áldozat azt gondolja, hogy hát én megbolondultam, hogy tényleg ez most nem is történt meg, de hát megtörtént. Tehát, hogy már a saját belátási képesség is ilyen, nem tudom, hogy mi az igazság, ezért nagyon sokszor naplót vezetnek. És hát most már van egy alkalmazás is, egy Vodafone alkalmazás, amit az áldozatok használhatnak, és ott megnézhetik ezeket a szervezeteket, mi is benne vagyunk, a miskolci szervezetek is jelen vannak, hogy hol lehet segítséget kérnie. És ezt nem szeretjük, ezt az alkalmazást az áldozatainknak, azt el szoktuk mondani, ez mindenféle telefonra ingyenesen letölthető alkalmazás.
És hát akkor így még végszóként annyit kérdeznék meg, hogy Miskolcon hogyan látja mostanában, hogyan alakul a helyzet a kapcsolati erőszak terén, hogyan állunk itt?
Nem állunk jól, azt gondolom, vagy nem tudom, mi a jó. Igazán akkor, amikor arról beszélünk, hogy a számok nőnek, akkor nem tudom, hogy ez azért van, mert egyre többen tudnak arról, hogy segítséget lehet kérni, vagy egyre több van. Én azt gondolom, hogy eddig is volt ennyi, csak egyre többen ismerik fel azt, hogy hogy van hová fordulni segítségért, tehát az, hogy majdnem minden szervezet, aki most itt jelen van, azért tud nyújtani egy pszichológiai tanácsadást, egy jogi tanácsadást ingyenesen, vagy szociális tanácsadást. Ez van olyan áldozat, akinek erre nem biztos, hogy szüksége van, mert azt mondja, hogy én meg tudom fizetni, én el tudok menni magámba, de az, hogy végig tudjuk őt követni, és meg tudjuk őt támogatni az úton, ami nem egyszerű út egyébként, tehát nem ígérünk rózsaszín ködöt, tehát akkor, amikor ő belemegy ebbe a döntésbe, hogy kilép, azért ez nem fájdalommentes. De ettől függetlenül támogatjuk a jó döntésében. Én azt látom, hogy egyre többen jelennek meg. Ezt a számokból látjuk, ezt jelzi minden szervezet egyébként. Most ebben a stratégiai megbeszéléseken látjuk azt, hogy ha nem nálunk jelent meg, akkor a másikunknál, és ez nagyon jó. Tehát annak mi nagyon örülünk. És mi ajánljuk egymást gyakorlatilag. Tehát szeretnénk, ha az áldozatok minden olyan szolgáltatást igénybe tudnának venni, ami nekik lehet, ami segíthet az ügyükben, és a számok azok folyamatosan nőnek. Ha 2018-tól nézem, akkor ilyen drasztikusan, tehát majdnem azt kell mondjam, hogy ilyen ötszörösére, hatszorosára nőttek a számok a 18-as adatainkhoz képest, de mondom, ez elképzelhető, hogy azért van, mert ez a szolgáltatás is egy új szolgáltatás, tehát egyre többet beszélünk róla, a köztudatban van, és ezáltal egyre többen bátrabbak lesznek, és elkezdik használni a lehetőséget.
Kedves hallgatóink, az iménti percekben arról hallhattak, hogy megtartotta első ülését a kapcsolati erőszak áldozatainak támogatása elnevezésű szerveződés. A Miskolci Városvezetés által létrehozott kezdeményezés célja, hogy egy kitűnően használható rendszert hozzon létre a kapcsolati erőszakban élők megsegítésére. A munkacsoport vezetőjével, Sándor Lenkei Aidával beszélgettünk, a riporter Sütő Dávid Peli volt.